Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg esti Isten tiszteletünket 338. számú dicséretünket énekelve, annak mind a négy versét. 338. számú dicséretünk első verse így kezdődik: lelki próbáimban Jézus, légy velem. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Nem hoztunk mi semmit ebbe a templomba, Urunk, magunkkal, csak nyomorult bűnös életünket, meg annyi szégyent és gyalázatot. Ha valahol, valamikor igazán érthető és látható is ez, akkor éppen a nagy hét napjaiban, Jézus szenvedésében, Jézus vállalásában, Jézus halálában. Add, hogy legyen szemünk meglátni, legyen szívünk és lelkünk érteni, legyen bensőnk magunkra nézve is igaznak tartani. Szólj hozzánk, Urunk, és könyörülj rajtunk, hogy tudjunk figyelni rád. Amen. Kedves testvérek, az előkészület során harmadik este olvassuk ugyanazt az ígét, majd holnap váltunk, ahogy hétfőn már jeleztem. Máté evangélium a 26. része, a 36. verssel kezdődően. Akkor elment Jézus velük egy helyre, melyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak: üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. és maga mellé vette Pétert és Zebedeusnak két fiát, és kezdett szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondanékik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve, arcra borult, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor ment a tanítványokhoz, és aludva találta őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet, a lélek kész, de a test erőtelen. Ismét elment másodszor is, és könyörgött mondván, Atyám, ha el nem múlhatik tőlem-e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. És mikor visszatért, ismét aludva találta őket, mert megnehezettek az ő szemeik. És otthagyva őket, ismét elment és imádkozott harmadszor, ugyanazon beszédekkel szólván. Ekkor ment az ő tanítványaihoz, és ezt mondta nekik, aludjatok immár, és nyugodjatok. Ímé elközelgetett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, és menjünk. Ímé elközelgetett, aki engem elárul. Kedves testvérek, Jézus a Gecsemáné kerti órára, amikor imádkozni ment, ellentétben a legtöbb esettel, amikor magányosan imádkozott, egyedül vonult el, így készült a szolgálatára, akkor, amikor 40 nap és 40 éjszaka bőtölt és imádkozott, és így kezdte meg a megváltói munkáját, vagy így választotta ki a tanítványait, egy végig imádkozott éjszaka után. Most úgy megy el imádkozni, hogy mindenképpen magával kell, hogy vigye a tanítványait, és hívja is őket, hogy legyenek vele, azért, hogy legyenek tanuk, hogy tanúi legyenek annak, ami most a Gecsemáné kertjében meg fog történni. Mert ezen az órán nem más történik, mint Jézus megáldoztatása. Ezen az órán Jézus, mint élő áldozat van jelen a Gecsemáné kertjében. Azt olvassuk egy másik evangéliumból, hogy annyira egy áldozat bemutatása történik ezen az órán, azon az éjszakán, hogy olyan volt Jézus, mint aki haldoklott. Gondoljuk el, hogy valaki, aki imádkozik, és a többiek, akik nézik, úgy látják, hogy haldoklik. És olyan gyötrődve imádkozott, hogy a lehulló izzadság cseppjei, a homlokáról lehulló izzadság cseppek pedig olyanok voltak, mintha vér hullott volna a homlokáról. Nem a Golgotai kereszt az igazi, a nagy megáldoztatása Jézusnak, hanem itt, ezen az órán, ott a Gecsemáné kertjében. Élő áldozat volt Jézus. Élő áldozat volt. És azért kellett megáldoztatnia, mert azt, aki bűnt nem ismert, ez volt Jézus egyedül ezen a világon, bűnné tette az Isten. És Jézus elvállalta. Ami azt jelenti, hogy Jézus azon az órán abba gyötrődött. Ez volt a megáldoztatása, hogy minden ember bűnét, mint a sajátját, magára vette. És azért lett belőle áldozat, mert Isten ezt megbüntette. Isten Jézusban a mi bűneinket büntette meg. Nem a szomszéd bűnét, hanem az enyémet. Nem a Jézus bűnét, mert neki nem volt. Hanem a mi bűneinket. Amikor Jézus kimondja ezt a különös mondatot, Atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem e pohár, akkor nem a keresztről beszél, hogy múljon el tőlem a kereszt halál. Azt, hogy az első pillanattól vállalja. Soha kétsége sincs felőle. Eltántoríthatatlan, hogy vállalja a kereszt halált. Hanem múljon el tőlem ez a pohár. Tegnap beszélgettünk arról az ige kapcsán, hogy mi is van tulajdonképpen ebben a pohárban. Mi az, amit Jézus könyörögve kér az atyától, hogy a keresztet vállalom, meghalni megyek, tudom, hogy meg kell halnom holnap. De azt a poharat, azt ha lehet, ne kelljen kiinnom. Mert hogy abban a pohárban az volt, amit az előbb mondtam. Jézus a magáénak fogadja el a világ összes bűnét. Abban a pohárban ott van az emberiség minden bűne. És Jézus tudja, hogy ebből az következik, hogy a bűnöket megbünteti, halállal bünteti az atya. És őt, aki bűnt soha nem ismert, halállal fogja büntetni. Bizony nagyon komoly közünk van nekünk ahhoz a pohárhoz. A hívő élet ott kezdődik, amikor valaki már megérti azt, amit most elmondtam. A hívő élet ott kezdődik, amikor valaki hálaadással erre rácsodálkozik, hogy Jézus a magáénak tudta az én bűneimet is. Arra a pohára nem volt ráírva, hogy kivéve és a te neved. Magára vette. És Isten benne és rajta büntette meg, hogy ne bennem és rajtam kelljen megbüntetni a vétkeimet. Ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. Nem kevesebbről van szó, testvérek, mint hogy Jézust egészen bűnné tette az Isten. Így is van az igében megírva. Bűnné, nem bűnössé. Nem az van megírva a Bibliában, hanem hogy bűnné tette. Azt, aki bűnt nem ismert. Isten bűnné tette. Honnan vette hozzá a bűnöket? Jézusnak nem volt. Fogantaték, szeplőtlenül, tisztán. Bűnt soha nem követ, nem is érinti, miközben a bűnösökkel érintkezik, de a bűneiket nem is érinti, őt nem fertőzi bűn. És most mégis úgy van a Gecsemáné kertjében, hogy bűnné lett egészen. Ez a kereszténység lényege. És ott születik a keresztény szív, amikor egyszer ezt megérti, hogy abba a pohárba, amit Jézus nem akart semmiképpen meginni, ha lehet, akkor ne kelljen, azért nem lett iszonyodott attól, ami abba volt. És ott van még ebbe a pohárba a sátán szörnyű bosszúja is, hogy végre bosszút állhat mindazért, ami vereséget, veszteséget el kellett könyvelnie a Jézus elleni harcában. Eddig arra figyeltünk, ami a pohárban volt, ma, amin gondolkozzunk el, az maga a pohár. Ha lehet, múljék el tőlem. De hozzáteszi Jézus minden alkalommal. De kiiszom, atyám, hogy a te akaratod, a te jó akaratod, a te embert szerető jó akaratod, az legyen meg. Kiiszom, hogy az embernek jó legyen. Itt a kereszt szenvedése Jézus előtt egy pohár alakjában jelenik meg elővettem egy konkordanciát, és elkezdtem nézni azokat az ószövetségi igéket, mert sűrűn előfordul az ószövetségben a pohár. Hogy mit is jelent, amikor a pohárról beszél itt az Úr Jézus. Most nem fogok róla szólni, csak nagyon izgalmas, egy mondatot majd mégis fogok róla szólni, hogy megjelenik majd egy másik pohár is, nagypéntek után. És attól kezdve abból él az emberiség. De most az ószövetségi pohárról hadd beszéljek. A proféták beszélnek arról, hogy van az úgynevezett részegség pohara. Más helyen azt olvassuk, hogy a tántorgás pohara. Ezt Isten a népeknek és saját népének akkor nyújtja, és akkor tölt meg, amikor a bűneikben már olyan messze jutottak, Isten minden szava figyelmeztetése ellenére, hogy az ítéletet nem lehet elfordítani róluk. Akkor Isten nyújtja a részegség poharát, a tántorgás poharát. Amikor a bűn már túlárad mindenen, akkor azt mondják a proféták, hogy Isten pedig körbe nyújtja, körbe adja, innotok kell belőle népek a tántorgás poharából. Aztán megmagyarázza az íge önmagát, hogy ez a tántorgás pohara tele van részegséggel, elvakultsággal, meghasonlással, Isten elleni lázadás bűneivel, nagyzási hóborttal. A tántorgás pohara. Az Új Szövetségben is megjelenik, a Jelenések könyvében, ott viszont már visszatér ez a pohár, mint Isten haragjának a pohara. Indulj majd a hét angyal a Jelenések könyvébe, és viszik a harag poharát, Isten haragjának a poharát. És ki kell tölteniük, és szörnyű dolgok történnek. Kedves testvérek, az isteni harag és ítélet mély poharát látja Jézus ott a Gecsemáné kertjébe. Az isteni harag és az isteni ítélet mély poharát látja Jézus. És Isten most nem körbe nyújtja a népeknek, akik bűnöket követtek el ellene, hanem oda nyújtja a fiának. A haragja és az ítélete poharát a fiának. Benne van minden bűnünk feletti haragja és ítélete. Benne van az egész emberiség minden bűne fölötti isteni harag és isteni ítélet. És most nem a népeknek nyújtja büntetésül, hogy igyátok ki a tántorgás poharát, hanem a fiának. És Jézus látja, hogy mi van benne. Milyen döbbenetes dolog, amikor valaki úgy tudja leélni az életét, hogy soha nem látja, hogy mit tett ő ebbe a pohárba. Hogy mi az, amiért Isten ítéletét és haragját jogosan kitölthetné rajta az Isten. És nem neki nyújtja ezt a poharat, hanem Jézusnak. Amit az emberek beletöltöttek, és ami fölött Isten kimondta az ítéletet. A bűn zsoldja a halál, ez az ítélet. Azt kell kiinnia Jézusnak. Iszonyodik tőle. És azt mondja, ha lehet, atyám, múljon el. Ha lehet, ne ezen az úton. A keresztet tudom, a halált tudom, vállalom, De ezt ne így, ne így. Mi meg milyen jól el vagyunk velük. Igaz? A tolvajlásokkal, a hazugságokkal, a csalásokkal, a paráznaságokkal. Tisztátalan beszédekkel, amit felsorol, hogy mi minden van a kehelyben. Jézus iszonyodik tőle. Kedves testvérek, az sincs véletlenül ezen az órán, hogy Jézus háromszor mondja el ugyanazt az imát. Mert nem tudja kiinni. Amikor először imádkozik, akkor azt mondja, ha lehet, ez a pohár múljon el. Aztán még kétszer ugyanezt elmondja. És mikor harmadszor elmondja, már úgy mondja, hogy most már aludjatok és nyugodjatok, mert kiittam. De háromszor fut neki Jézus. Háromszor fut neki, mire kiissza. És a harmadik után, miután kiitta, megáldoztatik, fölébreszti a tanítványokat, és annyit mond, most már pihenhettek, minden rendben van. Jézus szerette volna elkerülni ezt a szörnyű poharat, de azért engedelmes, mert az Atya nyújtja neki. És az Atya kezéből elfogadja. Mi van abban a pohárban? Mi az a pohár? Isten haragjának és Isten ítéletének a pohara. Ezt kéne minden bűnös szívnek kiinnia, mikor Isten ítélő széke elé áll. És ha csak egy bűnt követtél volna el egész életedbe, oly nagy ártatlanságban tudtál élni, hogy csak egyet, akkor is ki kellene inni. Ő, aki bűnt nem ismert, engedte, hogy bűnné legyen egészen. Közben a sátán tombolását is kiállja azzal, hogy az isteni harag poharát teljesen kiissza, de az Isten kezéből veszi el. És most fordítunk egyet, mert Jézus keze az emberiségnek ugyancsak nyújt egy kelyhet, de abban egészen más van. Jézus egy más kelyhet kínál, az üdvösség poharát. Ő megissza Isten haragjának és ítéletének poharát. És utána nyújtja az üdvösség poharát. Azért szent dolog az úrvacsora. És azért fáj, mikor emberek nem értik, és jönnek, mennek, csoszognak, beszélnek, hogy most nyújtja Jézus az üdvösség poharát, holott nekem a másik járna, az ítélete és a haragja pohara. És nem jó, amikor maradhatna valaki, csak mégis elmegy az Isten színe előtt, mikor az üdvösség poharát nyújtja neki. De itt hagyja. A ma első nagycsütörtöki úrvacsora óta Jézus folyamatosan nyújtja az üdvösség poharát, és ebbe az idők végéig ebből inni lehet. Igyatok belőle minnyájan, mondta akkor csütörtökön este. Igyatok belőle minnyájan. Van benne elég. Ezt a poharat az Úr Jézus a kereszten szerezte meg, és nyújtja mindenkinek. Nem bakok és tulkok vére van benne, zsidó szokás szerint, hanem Isten szeretetéből a fia bűntörlő vére. Látjátok, Isten gondoskodott róla, hogy a Gecsemáné kerti történetet halljuk meg. Olvassuk újra és újra. De miért kell nekünk ilyen részletesen ismernünk ennek az órának a történéseit, a célját és értelmét? Ugyan miért? Testvérek, azért, hogy szemléljük, de nem kíváncsi szemmel csupán, nem kegyesen csupán, nem érzelmesen és érzelgősen, nem is sajnálkozva Jézus felett, hogy ó, szegény, hanem hogy soha se feledjem el, hogy mennyibe került Jézusnak az én megváltásom. Azért kell szemlélnünk, hogy soha el ne felejtsem, hogy mennyibe került Jézusnak az én megváltásom. Azért kell minden passióba felolvasni. Azért kell szemlélnünk, és így kell szemlélnünk, mint akik ott voltunk, ahogy Péter mondja, mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mint akik részt vettünk azon az éjszakán. Jól szemléli vajon a világ a kereszténység, a passiót, Jézus szenvedését? A jó szemlélet az, hogy mintha én is ott lettem volna, mert személyesen érintett vagyok benne. Mert személyesen érintett vagyok benne. Ha így tudjuk szemlélni a Gecsemáné kerti megáldoztatását Jézusnak, annak sok áldása van. Az egyik, hogy az érzelmeim megváltoznak és átalakulnak. Ha ebben a Jézusban hiszel, akkor a Szentléleknek mindig lesz hatalma, hogy felgerjessze benned. Az, hogy el ne feledjem, míg élek. Hogy mennyibe került Jézusnak a megváltásom. Mert olyan könnyen elfelejtenénk. És azt is jelenti az áldott szemlélet, hogy hálából Jézusnak ajándékozom az életemet és mind azomat, amin van. Hálából. Felajánlom újra az életemet és mindenemet. Amin van, mert van miért hálásnak lennem neki. Akkor, ha ilyen figyelmesen szemlélői leszünk ennek a Gecsemáné kerti történetnek, akkor végül van még egy nagy üzenete. És szeretném, hogyha ezt a fontos üzenetet meglátnánk. Nem lesz könnyű, de mégis fontos, hogy meglássuk. Mi ebben a világban élve azt látjuk, és azt tanuljuk, hogy aki erősebb, akié a hatalom, az a végső győztes. Az visz mindent, és így érdemes élni. És magunk is megpróbálunk erőből elintézni dolgokat. Használni a hatalmat. Használni azokat az embereket, akiknek van hatalma és ereje. Erősnek kell lennem ahhoz, hogy rajta tudjak segíteni. Tulajdonképpen mi is az erősektől várjuk a segítséget. A Getsemáné kert és az az óra azonban valami másra tanít. Egy egészen más képet fest elénk ez az óra. Ez az óra arról beszél, hogy Jézus erőtlen, hogy Jézus gyenge. Isten azt akarja, hogy meglássuk, hogy gyengének mutatja a megváltót. Mert Isten ereje Jézus erőtlenségében lesz nagy. Micsoda erőforrásá lett az a kereszt? 2000 éve, ahol oly erőtlen Jézus, hogy végül oda is szögezhetik. Mégis milliók és milliók életébe erőforrás lett Jézus nagy erőtlensége. Az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Soha olyan erőtlennek Jézust nem lehet látni, mint a Getsemáné kertjében és a Golgota keresztjén. Emlékeztek rá, hogy kiket mond Jézus boldognak, és ezzel befejezem. Ugye a hegyi beszéd elején beszél a boldogokról. Kik a boldogok? Nézzétek meg, csak erőtleneket sorol. Ott egy erő sincs. Boldogok a szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek, boldogok a békességre igyekezők, boldogok az irgalmasok, boldogok az erőtlenek, akik tanulnak a Getsemáné kertjébe szenvedő Jézustól. Az én erőm erőtlenség által elvégeztetik. Ez a Getsemáné lelkülete. Ettől a lélektől gyógyul a világ. De csak ettől a lélektől. Mert ez a Jézus lelke. Nem az erőjé, nem a hatalomé. Ez a Jézus lelke. Adjunk érte hálát, köszönjük meg, és bátran kérjük el ma este magunknak. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy minden történésben és mozdulatban, a nagy hét napjaiban és az utolsó két napban különösen is jól látjuk a te önként vállalt erőtlenségedet, a megaláztatást, a szörnyű poharat, amit ki kell innod, mert csak így lesz megváltás, csak így lesz bűnbocsánat, mert az Atya igazsága megköveteli, hogy a bűnt halállal büntesse. Köszönjük neked, Jézus, hogy olyan erőtlenné tudtál lenni, miközben a világ alkotásába hatalommal voltál jelen. Miután itt a földön, mikor köztünk jártál, erősebb voltál betegségen és emberek halálán, és mégis ott a Getsemáné kertjében és a Golgotán egészen erőtlen tudtál lenni, és megjelent benned Isten nagy ereje. Köszönjük, hogy ez a te lelked, és kérünk, ajándékozz meg bennünket a te lelkeddel. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Hirdetem, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, holnap folytatjuk a készülődésünket, hívogatom a testvéreket, jöjjünk és hívogassunk másokat is. Nagypénteken a szokásos rendszerint délelőtt 10 órakor is és este 6 órakor is tartunk Isten tiszteletet, mindkét alkalommal a szent jegyeket is kiosztjuk. 504. számú dicséretünknek énekeljük el az első és második verseit. 504. számú dicséret, első és második verse. Az első így kezdődik, a nap immár elenyészett, az ég besötétedik. Áldás, békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátásra.